Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsorunkban, házasság és család műsorában elérkeztünk ahhoz a fejezethez, hogy válás és újraházasodás. Erre vonatkozik szó szerint a szentírási mondat, hogy amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Tudjuk a szentírási részt, amikor oda mentek Jézus Krisztushoz az írástudók, és megkérdezték, hogy szabad-e az embernek a feleségét elbocsátani. Jézus Krisztus azt válaszolta, hogy nem. Ekkor az írástudók rákérdeztek, hogy Mózes akkor miért engedte meg, miért mondta, hogy el lehet bocsátani, és aki elbocsátja, akkor adjon váló levelet. És figyeljük meg, hogy itt akkor mit mond Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte nektek, hogy a feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Tehát a ti szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsolatot. De a teremtés kezdete óta férfivá és asszonnyá teremtette őket az Isten. És ezért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és lesznek ketten egy testé. Azért többé nem két, hanem egy test, mert amit az Isten egybe összekötött, azt ember szét ne válassza. Vagyis miért volt és van elválás? Az ember szívének a keménysége miatt. A nem történelmi egyházak közé tartozó, hanem főleg hívőkből álló gyülekezetek körében is elszaporodott a válás és az újraházasodás. Noha ezelőtte jó pár évtizeddel hűségesen jártak még mindig az Úr útján. Pedig az újraházasodásról teljesen nyilvánvalóan és egyértelműen beszél a Szentírás, hogyha elválik és maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg a férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Olvassuk az 1. Korintusi levél 7. fejezet 11. versében. Nem számít, ki volt a vétkes fél, hogyan és mint történt. Azt mondja, ne váljon el. Előállhat olyan lehetetlen helyzet, hogy a hitetlen fél elválik a hívőtől, de akkor a hívő fél maradjon házasság nélkül. Az, hogy mégis elválnak és újból házasodnak, arra mutat, hogy a kemény szívűség a hívők között is nagyon elszaporodott. A hívő közösségek is romlásnak indultak, mert Isten iránt engedetlenek lettek. Az pedig már mindennek a teteje, hogy közösségi áldással adnak össze elváltakat, holott azt mondja az ige, a Szentírás, ha valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik. A Lukács 16. fejezet 18. versében olvashatunk erről. Tehát ez már Isten kicsúfolása. És ebben a tekintetben a katolikus egyház álláspontja is sokkal jobb, mint más néhány evangéliumi gyülekezeteké. Ott ugyanis nem engedik meg sem az elválást, sem az újraházasodást. Az máshogy megteszik a világban, de egyházi áldással esküvő nincs az elváltaknak. És ezt a fiataljainkban tudatosítani kell, már a házasságkötés előtt, és a házasságkötéskor is világossá kell tenni előttük, hogy a Szentírás szerint nincs válás, nem szabad elválni. Egy kivétel van, a paráznaság esete, de erre mindjárt ki fogok térni. Minden házasságban adódik kisebb-nagyobb probléma. A házasságban nagyon jól belelátnak a lelki pásztorok, akik kívülről tudják szemlélni, és látják, hogy melyik házasságban milyen problémák állnak elő. És sokszor nagyon súlyos válság is lehet. Azonban a házasok úgy induljanak neki, hogy a szívük mélyére legyen vésve, hogy akár milyen nehéz időszak következik be, ne gondoljanak válásra, mert nem az a megoldás. Ahogy az egyik kolléganőm is mondta, és a kedves hallgatók is hallhatták már, hogy minden nap lehetne találni okot arra, hogy minden nap elváljanak, de nem ez a megoldás. A válás az a bajoknak a súlyosbítása. Ha baj van a házastársak között, ne azon gondolkodjanak, hogyan váljanak el, hanem azon, hogy hogyan oldják meg. meg kell oldani, mert egymáshoz van kötve az életük, elválaszthatatlanul. Ha a szív kemény és engedetlen Isten iránt, akkor ezt semmibe veszi, és jönnek a további bajok. Hát paráznaság esetén, említettem az előbb, lehetséges az elválás. Itt azonban azt szeretném arra hívnám fel a figyelmet, vagyis két dologra. Az egyik, hogy nem azt mondja a Szentírás, ha valamelyik fél parázna lesz, akkor kötelező tőle elválni. Ha az egyik fél elbukott, nem él paráznaságban, vagyis csak egyszer bukott el, meg lehet bocsátani, sőt, meg is kell bocsátani. A másik lehet, hogy sokak számára új és vitatható, de gondolkodjanak el rajta, így van a Szentírásban is, hogy mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, ha nem paráznaság miatt, és mást veszel, házasságtörő. És aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő. Máté 19. fejezet 9. versében. Tehát itt van ez a kifejezés, hogy paráznaság miatt. Tehát olvassák el a kedves hallgatók az evangéliumot a Szentírásból. Csak Máténál olvassuk így, a többi evangéliumban nem. A katolikus fordítás azt mondja, hogy aki elbocsátja feleségét, kivéve ha nem törvényes felesége, tehát nem azt mondja, hogy paráznaság miatt, hanem mert nem törvényes felesége. De nézzük meg, mi ez, hogy nem törvényes feleség. Máté az evangéliumát elsősorban a zsidóknak írta, akik ismerték a törvényt. Amikor ők azt hallották, hogy nem törvényes, egészen másra gondoltak, mint amire mi gondolunk ma. A mózesi törvény leírta, hogy kit nem szabad feleségül venni, és kihez nem szabad férjhez menni. Ha mégis olyat vett el, vagy ahhoz ment valaki, akihez nem volt szabad, ez nem volt törvényes, mert törvény ellenesen cselekedett. Két ilyen fontos eset volt, amikor a törvény szerint nem volt szabad házasságot kötni. Az egyik, közeli rokonok nem léphettek házasságra. Ha mégis házasságra léptek, az törvényellenes volt. Másik, nem volt szabad zsidó embernek pogányt feleségül venni, vagy zsidó nőnek pogány férfihez feleségül menni. Ha ilyet tett, akkor nem csak el lehetett bocsátani, hanem el kellett bocsátania a törvény szerint. Ezdrásnál és Nehemiás könyvében is olvashatunk arról, hogy amikor a fogságból visszatértek, sok zsidó összeházasodott pogány nővel. Gyermekeik is születtek, és azok már nem is tudtak héberül, hanem pogány nyelven beszéltek. Mikor ezt Ezdrás látta, megszaggatta ruháját, böjtölt és imádkozott. Uram, mi ez, hova jutottunk? Összeelegyedett a szent mag tisztátalan népekkel. Igen, a törvényt nem alkalmazhatjuk egy az egyben a közösségben, mert ez azt jelenteni, hogy ha valakinek hitetlen a házastársa, akkor bocsássa el. Nem alkalmazhatjuk, mert ma mást mond a Szentírás. Azt mondja az 1 Korintusi Levél 7. fejezet 12-13. verse, ha valakinek hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, ne bocsássa el. Vagy ha valamelyik asszonynak hitetlen férje van, és vele akar lenni, ne bocsássa el. Tehát az is teljesen egyértelmű, hogyha elválik egy hívő, ne kössön újra házasságot. Tehát arra hívnám fel a figyelmet, hogy Isten igéje szava szerint hívő embereknek elválni nem szabad. A szív keménységét, engedetlenségét mutatja, ha mégis megteszi. Ha a hitetlen fél elválik, a hívő fél maradjon egyedül. Hát, ha eljön az idő, hogy kibékülnek egymással. És aki elvált, ne kössön házasságot elbocsátott asszonnyal, mert akkor paráználkodik. Tehát az volt a Márk evangéliumából, hogy amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. Tehát ezt a házasságról mondta az Isten, mert ugye ő azért teremtett így férjet és feleséget, hogy ne váljanak el. És tudjuk, hogy Isten mást is egybeszerkeztett, úgymond például a családot. Megmondta, mi a szülők feladata, hogyan viselkedjenek a gyerekek, hogy a család együtt maradjon szép harmóniában. Ha nem tartjuk be azt, amit Isten mondott, a család szétesik. Tehát engedetlenséggel ne válasszuk szét azt, amit Isten egybeszerkeztet, egybekötött. És a közösségeket is ő szerkeszti egybe, de ha nem figyelünk a szavára, szétesik. Tehát, amit Isten egybeköt, egybeszerkeszt, azt az ember ne válassza szét a szíve keménysége miatt. A legtöbb bomlasztás, szétesés azért van, mert olyat engedünk be a családba és a közösségekbe, amitől Isten elkülönített, elválasztott bennünket, de mi össze akarunk vele vegyülni, kapcsolódni a világi szellemiséggel és a bűnnel. Ez idegen a családtól. Sokszor az idegen dolgokat a kísértő jónak álcázza. Leönti mézes mázzal, hogy kapjunk utána. Hát ne legyünk gyermekek ebben az értelemben. Tehát kérjük Istent, hogy át tudjuk gondolni azokat, amikről szó volt, hogy áldás és ne vád legyen számunkra. Ha engedelmeskedünk, áldássá lesz. Ha nem engedelmeskedünk Isten szavának, akkor ő vádolni fog. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatni fogjuk. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
Tu es notre Père, tu es notre Père.
Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű dal után egy újabb fejezethez fogunk neki, és pedig a gyermekkortól az időskorig. A Máté evangéliumában olvashatjuk a 18. fejezet 6. versében: aki megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélyébe vessék. A szentírási rész alapján, tehát a gyermekek neveléséről, a felnőtteknek a gyermekekkel szembeni viselkedéséről, a gyermekek és a szülők kapcsolatáról és még másokról lesz szó több néhány műsorban. Néhány általános dolgot említek meg a gyermekekről, és ennek kapcsán pedig erről a szentírási részről szólnék. Tehát az Úr Jézus Krisztus, tudjuk jó, hogy különös szeretettel fordul a gyermekek felé. Oda mentek a tanítványok Jézushoz, ismerős ez a történet is, és megkérdezték Jézustól, hogy ki nagyobb a mennyek országában. És Jézus előhívott egy gyereket, közéjük állította, és azt mondta, hogy ha nem tértek meg, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Tehát aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az lesz a legnagyobb a mennyek országába. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Ki pedig megbotránkoztat egyet, azok közül, akik bennem hisznek, azokat jobb, hogyha tenger mélyébe vetik. Tehát, akkor ezután ugye az ölébe vette a gyereket, megáldotta őket, kézrát étellel áldotta meg a kicsi gyermekeket. Tehát a gyermeki életkornak különböző szakaszai vannak. Körülbelül a gyermekkor 16 éves korig tart, és bizonyos szempontból 4 szakaszra osztható. Ha hozzáveszük a születés előtti időszakot is, nem a tudományos orvosi felosztást követem, hanem sajátos bibliai szempontokat veszünk figyelembe. Tehát az első életkor a magzati életkor. Tehát az első szakasz a fogantatástól a születésig tart. Ezzel kapcsolatban fontos tudnunk azt, hogy az életet Isten adja. A Szentírásból tudjuk, hogy némely megfogant élettel Istennek határozott és különleges célja van. Ismerős ez, és csak emlékeztetésképpen néhány példát felsorolok. Izsák például a természet rendje ellenére fogant meg, hiszen a szülei, Ábrahám és Sára már idősek voltak, de erről beszéltünk már az Olvasok Együtt a Szentírás című műsorunkban. Vagyis Istennek célja volt Izsákkal. Azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy Izsákról lesz elnevezve a te magod. Tudjuk, hogy a mag végső soron Krisztusra utal. Tehát az volt vele Isten célja, hogy Izsák utódai közül szülessen a Messiás Jézus Krisztus. Jákob és Ézsau a másik ikertestvérek voltak, és azt mondja a Szentírás, hogy még meg sem születtek, semmi jót vagy gonoszt nem tettek, de Isten mégis Jákobot szerette, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ezt olvashatjuk a Rómaiakhoz írt levél 9. fejezet 11.-13. vers soraiban. Tehát Istennek Jákobbal volt célja, őt választotta ki, hogy a Messiás őse legyen. Vagy Sámson még nem fogant meg, amikor Isten angyalt küldött, és elmondta az anyjának, hogy mi lesz a küldetése. Terhes lesz, fiat szűz, Istennek szenteled ezt a gyermeket, Istennek szentelt lesz a gyermek már anyjának méhétől fogva, és ő menti meg Izraelt a filiszteusok kezéből, olvashatjuk a Bírák könyvében. Sámuel profétát az anyja például Istennek szentelte. Keresztelő János apjához szólt az Úr, és azt mondja az angyal neki, hogy Erzsébet, feleséged, fiat szül neked, és Jánosnak nevezed őt. Ő majd betelik Szentlélekkel, már az anyja méhétől fogva, hogy készítse elő az Úr tökéletes népét. Erről Lukács evangéliumában olvashatunk. És Pál apostol így vall magáról: mikor Istennek tetszett, ki kiválasztott engem anyám méhétől fogva, elhívott, hogy ki nyilatkoztassa az ő fiát bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Olvashatjuk a Galaták első fejezet 15.-16. vers soraiban. Végül, de nem utolsó sorban, emlékezzünk meg Jézus Krisztusról, aki a Szentlélektől és nem férfitől fogant, de ugyanúgy kicsi magzatként volt az anyja méhében, mint mi mindannyian, és hozzánk hasonló emberként született. Hát némely esetben megmondta az Isten, hogy a gyermek anyja milyen életmódot folytasson, ha majd megfogan a gyermek. Sámson anyjának például azt mondta, hogy óvd magad, ne igyál bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant. Mert terhes leszel, fiat szülsz, és borotva ne érintse annak fejét. Tehát ezt azért említem, hogy az anyák tudják fontos, hogy milyen szellemi lelki állapotban hordják, vagy fogadják a magzatot. És a világi tudomány is beszél arról, hogy mit egyenek az anyák, mit ne, mit igyanak, mit ne, és hogy pihenjenek, és így tovább, ezt persze ezt jobban tudják most az édesanyák, erre nem akarok kitérni, de a lényeg az, hogy a Szentírásból tudjuk, hogy ezen felül fontos a szülők szellemi állapota, és az Istennel való kapcsolatuk. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd tovább a következő műsorunkban, addig is maradjanak a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.